Galaxis kalauz Timár Ágnessel.
Kellemes délutánt kívánok, ez itt a Galaxis kalauz 314. epizódja, a mikrofonnál Timár Ágnes. Elkezdődött aktuális túlélési gyakorlatunk, idén tavasszal is önökhöz fordulunk, hogy közösen biztosíthassuk a rádió fennmaradását. Ha van rám módjuk, és szeretnék tovább is meghallgatni, és vagy megnézni kedvenc műsoraikat, akkor kérjük támogassák a Klubrádiót. Ennek különböző lehetőségei vannak, hogy melyek ezek, erről bővebb felvilágosítást találnak a klubrádió.hu oldalon, a közösségi média felületeinken, illetve a YouTube csatornánkon. Előre is köszönjük. És most vágjunk bele a mai témánkba. Egy hosszabb szakasz zártunk le az előző adásban, több héten át a nyelvpolitika adta az interjúk alapját. Lényegében minden további beszélgetés annak egy-egy leágazása volt. Így bár a nyelvészet jelentette a biztos pontot, szó esett csereszabatos jelképekről, utcabokrokról, többnyelvű színjátszásról, vitaklubokról, a hobbi műsorok magyar változatának előállításáról, Ország László örökségéről és a Pigmalion effektusról is többek között. Sort kerítettünk a budapesti utcanevek történetének összefoglalására, és kedvenc fővárosi hobbink az említett közterületek átnevezgetésének megfejtésére. Ma a név, illetve címadás egy másik, kicsit távolabbi területével kezdünk el foglalkozni. Már korábban eldőlt, hogy a jellemzően kacskaringós utunk aktuális iránya ez lesz, pedig akkor még ki tudta, hogy a március 15-i események rémes apropóval is szolgálnak. Mert ha ma 15-e előtt lennénk, akkor valószínűleg azzal kezdtem volna, hogy Petőfi Sándort idézve megkérdezem, minek nevezzelek. És a válaszon nagy valószínűséggel kedélyesen elmerengtünk volna, hogy milyen becenevet mondjunk be. De március 15-e után vagyunk, és sikerült olyan emelkedetten megünnepelni államilag az 1848-as forradalmat, hogy sokunknak gondolkodás nélkül ugyanaz a válasz jut eszébe. Az ízléstelen ajánlat értelmezéséhez, ha elsőre úgy tűnik is, nem egy entomológust kell segítségül hívni, hanem feleleveníteni történelmi ismereteinket, hogy tudjuk és mindig szem előtt tartsuk, mely korokban és kik használták rovarfajok neveit embertársaikra. Most azonban egy sokkal építőbb jellegű névadási procedúráról lesz szó, az írók és műfordítók feladatáról, művük címének kiötléséről. Valamint az utcanév átnevezgetések hagyományát is őrizve, de persze nem ebből az okból, azokról a regénycímekről is, amelyek valamilyen konkrét ok miatt megváltoztak. Rengeteg szempont közrejátszik a döntésben, miközben még arra sincs biztos válaszunk, hogy mekkora jelentősége van valóban a címnek abban, hogy az adott könyv képes lesz-e megszólítani leendő olvasóját.
Első megálló.
Barna Imre író műfordító van itt velem, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Az interjú előtt beszélgettünk, és mondta nekem, hogy például Umberto Eco is megírta, hogy mi a jó cím egy könyvnek, de itt a jó alatt mit értünk?
Az Eco definíciója szerint az a jó cím, ami vagy a nagyon tárgyilagos címek említi Anna Kareninát, vagy a háború és békét, hogy orosz regényeket mondjunk, vagy a vörös és fekete is jó cím, tehát ami egy kicsit talányos. Ja igen, nagyszerű cím például a három testőr, különös tekintettel arra, hogy négyen vannak, ugye. Minden esetre egyik sem olyan cím, talán a háború és béke azon el lehet elmélkedni, egyik sem olyan cím, ami mindjárt egy füst alatt gyorsan el akarja mondani, hogy miről szól a könyv, és mi a tanulság a történetből, ugye. Vannak szofisztikált címek, vannak egyszerű címek. Hogyha most az ízlésemnek kéne hangot adni, akkor én azt mondanám, hogy én is inkább a talányosan egyszerű címekre tippelnék, hogy azok a jó címek. Ez a kevesebb több. Ha azt várjuk el a címtől, hogy valami nagyon, nagyon élénk érdeklődést keltsen a furcsaságával, vagy nem tudom mi, akkor a Bovariné az akkor azt kéne rá mondanunk, hogy ez nem jó cím. Van szerepe egy könyv marketingében is, egy új könyv marketingében is annak, hogy jó legyen a címe, de nem egy reklámfogás az, hogy mi a könyv címe. Tehát mondjuk az ideális olvasója a Bovarinénak az, aki nem olvasta még, de azért, de azért tudja, hogy ez micsoda, vagy sejti, hogy micsoda. De különben is mondjuk a klasszikusok esetében azt hiszem, hogy elvethetjük ezeket a hosszú gondolatfutamokat, mert hiszem...
Igen, hogyha valaki bejár az irodalom órára, akkor csak hallott legalább róla.
Igen.
Az a tapasztalatom, hogyha most sztároljuk Sally Rooney-t, akkor tök mindegy, hogy milyen címet ad a könyvének, úgyis meg fogom venni az új Sally Rooney könyvet, mert már nekem az előző három tetszett.
Nyilván vannak sztárszerzők, akiknek megvan az a privilégiumuk, hogy a lehető legtágabban értelmezve találják ki azt, hogy mi legyen a könyvük címe. Tehát, hogyha valaki Jonathan Franzen új regényét szeretné megvenni, az majdnem mindegy, hogy mi a könyv címe, mert nem azon az alapon fogja megvenni. De hát persze minden, a befutott szerzőknek is vannak új olvasóik, tehát...
Mert hallották, igen, hogy ez állítólag jó. Igen. A cím, mint a könyv szerves egészének a része, hogyha ilyen értelemben vizsgáljuk, akkor is mást jelent ugye az, hogy mi az, hogy jó, és mi az, hogy nem. Vajon az, ami rámutat arra, hogy milyen jellegű, milyen témájú, milyen műfajú lesz a könyv, vagy pont az, ami talányos, esetleg ami már megoldást ad, vagy kérdéseket hagy, és ami a legfontosabb, hogy nem csapja be a leendő olvasóját. És most azt látom, hogy igyekeznek a popkultúrába bevinni az irodalmat, tehát mondjuk a már említett Sally Rooney pont az a kategória, akit nyilván rögtön megfilmesítenek, vagy sorozatot készítenek belőle, vagy Elena Ferrante-nak a könyveit a körülötte lévő nagy homály megköd miatt. De pont ezért a műnek a része ez a bizonyos cím, ezért előfordulhat, hogy most már ott is alkalmazzák, tehát az irodalomban is előfordul, hogy csak azért, hogy jól hangozzon, hogy frappáns legyen, belenyúlnak.
Rengeteg szempont van, és azért azt ne felejtsük el, hogy a címnek végső soron következnie kell a könyv tartalmából valamilyen módon. A Ferrante-nél például az volt a helyzet, hogy az eredeti címe, ami a világhírt megcsinálta, és aztán következett a többi a nápolyi sorozatnak a könyvei, az volt L'amica geniale, a szó szerinti fordításban a zseniális barátnő. Én tudom, hogy a fordító természetesen így is fordította volna le, de nem ezzel a címmel jelentnek, hanem Brilliáns barátnőm címmel, mert már a nemzetközi karrierjét ő úgy futotta be. Gondolom, hogy a jogot úgy adták, hogy ezt a címet kellett adni neki, pedig hát ez a brilliant, ez angolul nem egészen ugyanaz jelenti.
Tegyük föl, hogy annyira szerencsés a műfordító, hogy nem szólnak bele, nincsenek ilyen, ehhez hasonló semmilyen megkötések, akkor ő neki mik azok a rendező elvek, amelyeket, vagy a saját elvei, amelyeket követnie kell?
Az esetek messze túlnyomó részében nem merül fel olyan probléma, hogy mit csináljon a fordító, a címet ugyanúgy le kell fordítani, mint a regény összes többi mondatát, vagy nem csak regényekről beszélünk biztos. Vannak olyan speciális esetek, amikor nehéz vagy néha szinte megoldhatatlan feladat elé állítja a fordítót a cím. Van, amikor a fordító maga keletkezteti a problémát. Az én tevékenységemmel kapcsolatban az elmúlt években sokat emlegették azt a Salinger könyvet, amelynek az eredeti címe Catcher in the Rye volt, és az első fordítás az Abhegyező címen jelent meg, és én nálam pedig ez úgy változott az új fordításban, hogy Rosban a fogó, ami megfelel valójában az eredeti címnek. De eszembe jutott egy másik példa, ahol szintén megváltozott a cím, és nem marketing megfontolásból, hanem tartalmi és elvi megfontolásból. Ez ott volt a Camus-nak a közöny. Ádám Péterék új fordításában az Idegen címen jelent meg. És itt annak idején, ha úgy tudom, hogy az előző változat fordítója, Gyergyai Albert, ezt talán még le is levelezte, akkor még élt a szerző. A Catcher in the Rye esetében másról volt szó, az egy valóban egy bonyolult cím, és annak idején a fordító, vagy a szerkesztő, mondjuk így, tehát az első kiadásnak, a magyar fordításnak a végeredményeképpen egy olyan címet adtak a könyvnek, egy olyan frappáns címet, azóta is éli a maga jelszószerű életét. Ez a cím, kikerülve azt a bonyolult kérdést, amit az eredeti cím felvetett. Az eredeti egyébként nagyon bizarr cím, tehát ez angolul is egy nagyon bizarr cím, és egyáltalán nem arról van szó, hogy az angol anyanyelvű olvasó számára ez egy könnyű cím lenne, ez egy mindenképpen egy bonyolult cím. A szerző azt akarta, hogy bonyolult címe legyen a könyvének. És hát aztán vannak olyan címek, amelyek bonyolultak vagy sem, de a maguk eredeti formájában tulajdonképpen nem lefordíthatók. Hát vannak ilyenek, mit tudom én, az üvöltőszelek, tehát vannak olyan címek, amelyek helyett más nem tehet a fordító, mint hogy kitalál valami új címet.
Hogyha arról van szó, hogy tényleg ez egy olyan szó összetétel, ami a magyarban nem jelentene semmit, akkor akkor van-e valamilyen univerzális megoldás?
Nincs, univerzális megoldás nincs. A címnek egy eredeti mű esetében is, meg egy fordításnál is, hogyha ha például a fordító szembesül azzal a problémával, hogy valami más kell kitalálnia, mert muszáj neki. Nincs más megoldás, mint az, hogy a tartalomból indulunk ki. Hát most bocsánat, ilyen egyszerűen fejezem ki magamat, hogy miről szól a könyv. Tehát én szerkesztőként is már voltam olyan helyzetben, hogy egy szerzőt próbáltam rávenni arra, hogy ne ezt a címet adja a könyvének, hanem az. Vannak olyan szerzők, akik szeretnének mindent belerakni egy címbe, és van egy olyan címadási mód is, amely viszont inkább a talányos, minimalista megoldásokat kedveli. Egyébként az én ízlésemhez szintén a talányos, minimalista címek állnak közelebb. Ilyenek, hát most már emlegettük sokszor a Bovarinét, vagy a Moby Dicket is mondhatnám, tessék. A Moby Dicket, vagy a Bovarinét, vagy az Anna Kareninet egyikét sem érheti az a vád, hogy a szerző valamilyen blikfangos címet akart adni, hogy ezek nem palifogó címek. Lehet, hogy éppen az a szexepíjük, nem?
Megakadtam a palifogón, mert hogy a nők többet olvasnak a felmérések szerint, de értem,
jaj, bocsánat,
most...
a pali...
az nem volt egy szexista megjegyzés, ez csak...
Igazam van, hát az egész modern európai irodalom azon alapul, hogy a nők elkezdtek olvasni, az egész... Igen.
A férfiak meg abba hagyták, már úgy értem, hogy a számok alapján.
Nem azért mondom, de a Boccaccio is a Decameronban már mindjárt a bevezetőjében a nőkhöz beszél, és a nőket szólítja meg, és a mesélők, akik körbeülnek, és egymásnak mesélnek, az 7 nő és 3 fiú, akik csak azért visznek magukkal a mesélő menekülős nyaralásukra, hogy mégis hogy menni ez ki magát, hogy a nők férfi kíséret nélkül mennek. A sötét középkorban nők beszélnek nőkhöz, és a szerző maga, aki a saját nevében beszél, a Boccaccio, ő is a női olvasókat szólongatja. Nem tudom, hogy a mai olvasás szociológiai vizsgálatok szerint többet olvasnak-e a nők, de az Angol regény című műfaj tipikus olvasói azok polgári nők voltak. Szóval a palifogót nem úgy értettem, hogy a férfiakat veszi el a lábáról, ez azt jelenti csak, hogy blikfangos.
Ez volt az egyik, hogy a lefordíthatatlanság, és akkor ön például azt mondta, hogy a talányos, rövid, frappáns címeket kedveli ebből a szempontból.
Minden esetre olyan címeket, amelyekhez tulajdonképpen, hogy úgy Isten igazából mit jelent, az érdemes elolvasni hozzá az egész könyvet. Vannak olyan egyszavas címek, amelyek persze nem egyszerű címek, mit tudom én például mondanám a sorstalanságot, ami egy rendkívül sokat mondó és nagyon mély cím, és ugyanakkor, hát hogy mondjam, egy szó, egy összetett szó, ami egyébként feladta a leckét a különféle nyelvű fordítóknak.
Ha már az abhegyezőt említette, ott azért lehet látni, hogy a különböző, és az akkor kiadott, az akkor fordított különböző országokban is más-más megoldást választottak.
A fordítók többsége ezt a nagyon furcsa és bizarr címet, ami egyébként egy játékos összekeverése egy mondókának és egy baseball kifejezésnek, ami egyébként első ránézésre nem kellett, hogy vegye a lapot a korabeli amerikai vagy angol nyelvű olvasó sem, de aztán kiderül a szövegből egész konkrétan, hogy miért ez a cím. Minden esetre ők ezt, ahogy én is az én fordításomban mondjuk így lefordítottam ezt a címet. Egy-két olyan megoldás volt, mint a magyar cím is annak idején, az olasz kiadásban az Ifjú Holden, Giovane Holden lett a címe, a francia kiadásnak a Attrape-cœur, a szívrabló vagy szívlopó lett a címe, ami hát egy ilyen vonzóbb cím. A magyar címmel kapcsolatban felvethető egy másik szempont, ez a korra különben erre a 50-es, 60-as, 70-es években is ment még ez a dolog, hogy egy kicsit úgy értelmezni vagy helyre rakni műveket a címadás által az abhegyező címben bizony benne van az is, hogy mi azért nem ennek a huligánnak a pártján vagyunk. Annak idén írtam egy ilyen bevezetőt a könyvhöz, felemlítettem még egy pár hasonló jelenséget a filmek közül, az a híres filmje a James Dean-nek, a Rebel Without a Cause, ami hát a ok nélkül lázadó, az se igazán, ott még szóvic is van még ráadásul a címben, tehát az a lázadó, akinek nincsen ügye, az ügy nélküli lázadó, abból ugye magyarul Haragban a világban cím mellett, ami hát szintén úgy kicsit úgy helyre teszi ezt a figurát, vagy a Look Back with Anger színdarab, ugye az Osborne, az meg a Dühöngő ifjúság címet kapta.
Említette, hogy ott is volt egyfajta helyreigazítás később Nádasdy Ádám fordításában.
Nézd vissza haraggal, azon a címen fordította le.
Nádasdy Ádám is lényegében azt tette, amit ön tett a Rózsban a fogóval.
Igen.
Én nem tudom, hogy a rózs miatt azt mondták, hogy végül is az majdnem amit az ab, mert hogy egyébként ugye ez a kifejezés, ez olyan, hogy mondhatták volna azt is, hogy a lókötő, a hóhányó, az abhegyező kifejezés az ugye nem fedi a mi karakterünket.
Az, hogy egyáltalán ez a cím felmerült, abban mondjuk úgy, hogy benne van ez a kicsit ilyen elnézően megbélyegző szemlélete ennek a fajta magatartásnak. Minden esetre annak a korábbi fordításnak a szövegén erőszakot kellett ahhoz tenni, hogy ez a cím egyáltalán kijöjjön. Van egy fejezet, ami másról sem szól, mint arról, amiből ez a cím lesz. Tehát, és abból a szövegből hát az, hogy zaphegyező, az bizony nem következik.
De tök fura, hogy így is inkább a címhez ragaszkodtak, mint sem, hogy más megoldást találjanak, és ne kelljen egy fejezetet megerőszakolni ilyen formán.
Hát, igen.
Igen, ez az akkor még jó ötletnek tűnt, klasszikus esete.
De hát jó ötlet is volt, mert fülbe mászott ez a cím, és azóta is megjegyezte, és én is kaptam a fejemre, hogy merészeltem ezt a nagyszerű címet megváltoztatni. Na jó, de hát én nem csak a címét fordítottam, én az egész szöveget lefordítottam, és alapvetően ez csak egy kiinduló pont volt, és azért kellett én szerintem 60 vagy hány nem tudom, év után újra fordítani, mert az az irodalmi nyelv, amin ez a magyar fordítás készült, az nem érvényes ilyen értelemben, és érdemes volt viszont komolyan venni azt addigra az angol eredetiben már nagyon is megnyilvánult az az óriási változás, ami a irodalom nyelvében és Salinger esetében meg nagyon sajátosan megvalósult, hogy a beszélt nyelv beköltözött az irodalomba, de ez nem valamiféle fésületlenséget, hanem nagyon is struktúrált és rettenetesen szofisztikáltan megkomponált szöveget jelent, de mégiscsak ha egy mondat nincs befejezve, akkor én ezt fordítóként én szerintem nekem úgy szól a hitvallásom, hogy akkor ezt én nekem sem szabad befejeznem. És a kulcskifejezéseknek kell lenniük, stb. És a fiú a lányt nem kezdi el magázni magyarul azért, mert úgy illik a tánciskolában.
Ugye azt mondta, hogy az élő beszéd elkezdett megjelenni ugye a leírt változatban, és azért ez egy nagy váltás volt, illetve és azt kérdezem, hogy talán maga az élő beszéd is abban az időben kezdett nem felhigulni, hanem könnyedebb lenni. Tehát, hogy több argót beengedni.
Ezt nem hiszem, mert azért a 100 évvel ezelőtt is írtak olyan könyveket, gondolok, mit tudom én, Szépernőre vagy Móricz Zsigmondra, akiknek az írásaiból remekül értesülünk arról, hogy milyen is volt a kornak a pesti vagy falusi beszélt nyelve. Inkább az, hogy mit vár el az irodalomtól az olvasó, az, hogy az irodalom az olyan szebben mondja a dolgokat, a de helyett azt mondjuk, hogy ám, és a piros helyett azt mondjuk, hogy rőt, vagy pedig elfelejtjük ezeket a hülyeségeket. Igen, valóban van egy ilyen jelenség, hogy regényeket érdemes 50-60 évente újrafordítani, de nem azért, mert 50 évente megváltozik a nyelv, hanem 50 évente mondjuk úgy, hogy az elvárások változnak meg a fordítással vagy ad abszurdum az irodalmi nyelvvel kapcsolatban, és ott sem fert mindig. Tehát mit tudom én, a József és testvérei a Sárközi György fordításában most is egy kiváló szöveg. És az abhegyező fordítással sem az volt én nekem önmagában a bajom, sokat változott a nyelv, vagy pláne azt is meg volt, aki feltételezte, hogy biztos azért akartam újrafordítani, mert ezek olyan slang szavakat használnak, és a slang szavak megváltoztak, de hát nem erről van szó, hanem a szintaxisról van szó, és a mondatokról van szó, tehát az egy másodlagos dolog, hogy a pálócai fiúkban is használnak a kor szlengének megfelelő szavakat a fiúk, itt van mindjárt az Einstein, amit azóta is, mint terminus technicus emlegetünk, és mégsem jut senkinek eszébe az, hogy ez egy érthetetlen szöveg lenne a Pál utcai fiúk.
Én értem, hogy az adott új korosztálynak is befogadható legyen, és azt mondja, amit 50 évvel ezelőtt mondott a tizenéveseknek, hogyha éppen ők a célközönség. Csak ugye ez egy ilyen veszélyes játék. Tehát itt azért nagyon nagy felelőssége van a műfordítónak, hogy felmérje az arányokat, hogy itt mennyire mehet el például mondjuk az éppen aktuális utcai nyelvbe.
Persze, de ezt tessék megérezni, hogy mik azok a szavak, amiket már 5 év múlva már nem fogunk használni, és mi az, amiben
bízhatok,
hogy 50 év múlva is fogják érteni. Hát meg kell próbálni. De hát én az előbb nem ilyenre gondoltam, emlegettük itt ezt a tegezés magázást, hát hogyha egy buliba egy fiú, egy lányal táncol, 50 évvel ezelőtt sem magázol. Ez egy butaság. Én már 50 éve is megvoltam, és nem magázottunk fiúk, lányok egymás között. Akkor ne tessék úgy csinálni az irodalomban sem, mint ha magázódnának. Akkor ez így volt. Így illett, és az olvasó sem vette zokon, mert megszokta. Én most Bokácsot fordítok már több éve, és nekem is az az ambícióm, hogy a saját anyanyelvemre fordítsam le őt, ami a mai magyar nyelv. Hát most mit csináljak?
Ezt a mit csináljak, ott ezt elnézést kérően az olvasóktól?
Nem, dehogy is. Nem. A pályám elején én is átvettem azokat a gesztusokat, amikor régi szövegeket fordítottam, hogy jelzésszerűen időnként úgy teszek, mintha ez egy régi szöveg lenne, de hát ezek játékok, hát nyilván nem 14. századi magyar nyelvre fordítom az izét, vagy a halotti beszédnek. És akkor az a nyelv, amit így prezentálok, mint a úgynevezett régi nyelv, az valójában nem egy régi nyelv, az egy csinálmány, az egy konstrukció, ami aztán vagy működik, vagy nem. Na tessék, ezek a dolgok, ezek például elavulnak. Nem úgy avulnak el, ahogy az eredeti szöveg válik régi szöveggé, hanem úgy, ahogyan egy fordítás avul el.
Ugye, amikor a Rózsban a fogó megszületett, akkor ott egy teljes szövegfordítás volt, hiszen pont, persze, hogy amit ön is mondott, ugye megvolt itt-ott erőszakolva a szöveg pont a cím miatt. De hogyha látunk egy általunk ismert könyvet új címmel, akkor nem feltétlenül kell arra gondolnunk, hogy az egész szöveg lefordítódott, ronda szóval élve.
Azért ez nem nagyon gyakori dolog, hogy megváltozik a címe, akár azért, mert újrafordított. Olyanról, hogy változatlan szöveggel jelenik meg, csak egy új címmel, erre is van példa, de most hirtelen nem tudok mondani, de tudom, hogy volt már ilyen. Gyakoribb az, hogy egy új fordítás kap egy új címet, de hát abban sincsen semmi, hogyha klasszikusok esetében például, vagy versek, most mindig regényekről beszélünk, hát egy-egy híres versnek a magyar műfordító hagyományban is vannak versek, a Vándoréi dala, stb. Van 5-6 híres és érvényes fordítása, vannak kiadások is, amelyeket egymás mellé teszik őket, és egy klasszikusnál, ahol lejárt a 70 év, aki kapja Marja, ha egy kiadó lát benne fantáziát, akkor kiadhatja egy másik kiadóval egy időben újra, és a Nagy Gezminek jelen pillanatban tudomásom szerint 3 vagy akár mind a 4 fordítása is kapható. Mindegyiknek az egyébként a címe, hogy a Nagy Gatsby, egyik sem változtatta meg a címét.
Mert eladni szeretnék.
Tessék, például annak a Reninának megváltozott a címe, mert a J. Horváth László kiváló néhány évvel ezelőtti új fordításában annak a Renina címet kapta, nagyon helyesen.
Ezt soha nem tudtam, hogy rosszul mondjuk ki, vagy ott akkor következetesen Kareninának.
Itt lehetett valamilyen, hogy mert a 100 évvel ezelőtt a nagyszüleink először így találkoztak vele, és akkor nem változtatták.
Nem akarták összezavarni őket, de örülök, hogy a verseket említette, mert hogy lehet, hogy verseknél ez még fájdalmasabb, nem? Mert hogy ott még eszenciálisabb a szöveg.
Most azt leszámítva, hogy verset kiadni egyre kevésbé üzlet, akármiféle kiadónak, akármilyen nyelven, ezt leszámítva a versfordításokra tekinthetünk úgy, mint ahogy arra, hogy mit tudom én, egy Chopin nocturne-t előadhat újra meg újra hetente 5 előadó a maga módján, tehát a Horowitz után újra játszhatja a David Frey, és mindenki csak nagyon örül neki, hogy ő is eljátszotta.
Ez ennek az analógiája most ezzel nagyon meglepett. Újra játszani valamit, vagy az újra fordítani valamit, az ugyanabba a kategóriába tartozik.
Elvileg persze, hát jó, nyilván amikor a fordító előállít egy szöveget, hogyha igényes és nem csak pénzkereset, akkor arra törekszik, hogy a megoldást megtalálja, de azért a lelkeméje mindenki érzi, hogy ha nagyon jó megoldást talált, az is akkor is csak egy jó megoldás. Hát ezek bonyolult dolgok, az, hogy mit csinál a fordító, erre vannak különböző metaforák, hogy mit csinál, gúzsbat kötve táncol, meg mindenféle van, és azért nagyon ne vigye be a művészetét, mert akkor az már az ő szövege lesz, tehát tessék alázatosnak lenni, hogy valaki fordít, és tessék arra törekedni, hogy olyan legyen, mint hogyha ezen a nyelven írták volna. Mondom én, nem mindenki gondolja ezt így. Ilyenkor szoktam idézni a atyai mesteremet, Lator Lászlót, aki azt szerette mondani, és azt szeretjük idézni tőle, hogy azt kell lefordítani, mi ott van. Szóval az a kérdés, hogy mi az, ami ott van.
Ezek voltak a fordított művek, amelyeknek a címadása ugye, ahogy kiderült, azért elég sok kihívást jelentenek, de amikor egy szerző elkészül a művével, és tegyük föl, hogy nem egy címből indult ki, hogy ő már tudta, hogy ezt akarja majd adni, hanem címet kell adni annak a műnek, ami esetleg még életre is kelt a keze alatt, és nem feltétlenül az lett belőle, amit ő akart, akkor az gondolom szintén nem egy könnyű megoldás.
Nekem volt egy ilyen élményem néhány évvel ezelőtt, de úgy érzem, hogy aztán sikerült jó megoldást találnom, csak annyi, hogy ez egyáltalán nem magától értetődő, ezért is törtem rajta annyit a fejemet. De más esetben meg esetleg nem annyira. Annak idején volt a műfordításról egy eszékötetem, ami azt a címet kapta, hogy pont fordítva ott egy másodpercig nem tétováztam azon, hogy ez legyen a címe a dolognak, mert annyira magától értetődőnek.
És ha nem íróként, hanem szerkesztőként vesz részt ebben a munkában, és abban kell segíteni, könnyebb objektíven kívülről ránézni egy szövegre, és annak címet adni? Ha segítséget kér az író, úgy értem.
Nem könnyű. Egyébként hát nem csak könyveknek kell címet adni, hanem eszéírásnál is fontos kérdés az, hogy mi legyen a címe, vagy akár még egy recenzió írásánál is. Tehát keltse fel a figyelmet, ne akarjon szájba rágni, és ne csapja be a olvasót.
Amikor ki kell választani egy címet, akkor az a szöveg közben már formálódik? Például önnél?
Esete válogatja. Van, akinél a cím hamarabb van meg, mint az, hogy egyáltalán miről fog szólni a könyv. Van, aki már befejezte a könyvét, és akkor, sőt, akár a szerkesztője beszéli le vagy rá, hogy mi legyen a végső cím. Nyilván szempont az, amiket most itt az előbb mondott, a figyelemfelkeltés, stb., de azért egy irodalmi mű, vagy egy regény esetében én azért azt érzem a dolog sine qua non-jának, hogy következzék a cím a tartalomból, de ne a poént lője le. Na. Jó, hát mondjuk vannak spoileres címek, a Bűn és bűnlődés például ilyen, mert aztán már a cím közli velünk, hogy le fog bukni a Raskolnikov.
Egy csomó minden van, ami arra viszi az olvasót, hogy egy könyvet kiválasszon, és nem tudom, hogy ebben mekkora súlya van a címnek.
Most itt állok a könyvespolcom előtt, és nézem a utóbbi évtizedek egyik legsikeresebb amerikai szerzőjének a könyveit, vannak egymás mellett, a Jonathan Franzen. Azt mondom, hogy tisztaság, szabadság, javítások. Ezek mind egyszavas címek. Most önmagában azt kérdezném valakitől, hogy jó címe az, hogy tisztaság, most mit lehet erre mondani?
Hát Eco szerint jó, nem? Mert rövid.
De hát ez egy jó cím, ez egy jó cím. De hozzátartozik az is, hogy ezt kiírta, hozzátartozik az is, hogy vártam-e már, hogy megjelenjen az új könyv, vagy nem vártam. Hozzátartozik az is, hogy igen erős marketing háttérrel rendelkező szerzőről van szó, tehát nem szorul rá arra, hogy a cím minden ilyen problémát megoldjon, stb.
Van, ahol azt mondta, hogy na jó, ez nem tudom, mi ez a cím, de most már el akarom olvasni a könyvet.
Én szerintem olyan könyv, amit a címe miatt olvastam el, szerintem nincs ilyen könyv. Most, hogy így rákérdezett, szerintem nincs ilyen. Egyébként bocsánat, nekem a tökéletes cím, most ez túl kézenfekvő, hogy ezt mondom, de azt mondom, hogy a Rózsa neve az egy tökéletes cím. Az egy igazi tökéletes cím. Ha valaki nem tudja, hogy ki az az Eco, és egyáltalán mi ez az egész könyv, és miről van benne szó, az biztos, hogy nem fogja magától kitalálni, hogy miért pont ez a címe. Ehhez ezt a könyvet az utolsó lapig, az 500 nem tudom hanyadik oldalig el kell olvasni, hogy kiderüljön, hogy miért ez a könyvnek a címe.
Címekről, illetve a szövegről is beszéltünk, hogy mennyire kell ragaszkodni az eredetihez, mi történik akkor, hogyha eredetileg nem az eredeti volt, és aztán később lesz eredeti. Barna Imrével beszélgettem, író műfordítóval. Köszönöm szépen.
Én köszönöm szépen.
Toto, azt hiszem már nem Kansasben vagyunk.
Ha már Barna Imrének feltettem ezt a kérdést, úgy gondoltam, az a fair, ha én is megpróbálom megválaszolni. Amikor Isten nyúl volt. Évekkel ezelőtt láttam meg ezt a regény címet egy könyvgerincén, a szerző neve Sarah Winman akkor még nem mondott nekem semmit. És bár a könyv megvásárlása egy pár ezer forint értékű szerencsejáték volt, nyertem. Nyilván eszmei értéket, tudást, tapasztalatot, élményt. A regény ugyanis épp olyan hangulatú volt, mint a címe. Kissé provokatív, és amolyan régen minden jobb volt érzetű. Egy kevésbé ismert, vagy nem a megszokott helyről módon ránk találó művészeti alkotás esetében, főleg ha az tetszik nekünk, nagy bajban vagyunk. Mert persze menő az exkluzivitás érzése, mintha csak velem lenne kapcsolata a műnek, de bosszantó, ha ezért nem találok egy erre rendelt szakembert, aki felvilágosítana, hogy joggal lelkesedem, vagy valami hatásos gics áldozata vagyok, és ne terjesszem, hogy viszonyom volt a művel. Nyilván nevetséges, pedig sokan így működünk. Rendszerezünk, tudni akarjuk, mi hova tartozik, még magunkról is, hogy a jó vagy a rossz ízlésűek közé. Mintha erre lenne egy exakt válasz. Ma, amikor még régen is gondot okozott egyes alkotások megítélése, és az ítészek nem egyszer változtattak a véleményükön. A mi is a művészet kezdetű elcsépel, de eddig még igazán pontosan meg nem válaszolt kérdéskör ráadásul tovább gyűrűzött. A könyv vagy film címadások többsége már nem állná meg a helyét önmagában. Muszáj utalnia valamire. Több szinten kell tudni értelmezni még egy szimpla mémet is. Hát csoda, hogy elbizonytalanodik az ember, vajon pont annyi rétegben fogadta-e be a művet, amennyit maximálisan elvárt az alkotó? Nem tudom, hogy ez vigasznak alkalmas-e, de láthatóan a közönségre és az alkotóra is több feladat hárul ma már. A művészet többé nem engedheti meg magának, hogy csak arról szóljon, amiről szól. Tudnunk kell értelmezni a több rétegűséget, és az asszociációs képességünkre is szükség van. És ma a vizualitás korában nem segítség az a közhely, hogy egy kép 1000 szóval ér fel, hiszen képek, látványosságok, néznivalók vesznek körül, és ez rengeteg dekódolásra váró információt jelent. Habár jól akarjuk csinálni, most aztán halmozottan szembesülünk a problémával, ez most művészet? Mondjuk egy petpalack oldalán lévő kortárs festmény, az vajon érték? Tehát mondhatjuk rá, hogy művészet? Hát csak nem. Vagy hát de. Vagy ki tudja.
Második megálló.
Itt van velem Szalai Miklós, grafikus, egyetemi docens, a Pécsi Tudományegyetem intermédia szakának oktatója. Szia!
Szia, szia!
Valamiért van egy olyan érzésem, de lehet, hogy ez nem egy helyes meglátás, hogy a művészetnél talán elengedhetetlen az a kritérium, hogy egyben egyedi legyen, vagy valamilyen szempontból megismételhetetlen kuriózum legyen, és hogy most rengeteg lehet a kuriózum, ami a legváltozatosabb fórumokon jöhet velünk szembe, és innentől kezdve a laikus néző számára még nehezebb eldönteni, hogy tulajdonképpen mivel áll szembe, értékkel vagy sem.
A kuriózum az lehet, hogy rengeteg, de igazából már annyi minden szabályt felrúgtak a 20. században, úgy nagyjából a dadaizmustól kezdve, hogy már senki nem mer igazán rendesen nyilatkozni arról, hogy akkor mi a művészet. Talán tudod, hogy van ez az anything goes, tehát hogy bármi elmegy művészetnek, de tulajdonképpen már ez az egyediség sem az igazi. Tehát, hogy én most nem úgy akarok beszélni, mint egy művészettörténész, vagy mint egy kurátor, tehát hogy a kurátoroknak az a feladata, hogy vonzóvá tegyék a művészetet, vagy segítsenek befogadni a művészetet. Én pedig nagyon szeretek inkább egy olyan pozícióból beszélni a művészetről, ahol hát szabadon garázdálkodhatok, vagy tesztelhetek elméleteket. És ezek az elméletek, ezek a 20. század során úgy alakultak át, hogy volt egy elég erős polgárosodás, vagy egy elég erős vonal arra, hogy kialakult a dizájnnak a mai, nem tudom, fogalomrendszere, és tulajdonképpen ez nagyon bezavart a művészetnek. Tehát, hogy a képzőművészet a 19. században egy nagyon érthető dolog volt, és a maga lassú módján fejlődött, valamit mindig ábrázolt, és akkor egyszer csak eljöttünk oda, hogy nem is ábrázol már semmit, már nem is igazán egyedi. Picasso filmben is van az a jelenet, hogy Industria Picasso. Már nem, az sem biztos, hogy baj, hogy már a művészet szempontjából. És én használtam egy ilyen kifejezést, amit a Marcel Duchamp-tól lehet kölcsönözni. Ő azt mondta, hogy vannak ready-made-ek, tehát hogy készen találsz az utcán valamit, vagy valahol találsz valamit, és azt mondod, hogy ez egy mű, ez itt művészet. És akkor hát másokat rábeszélsz erre, hogy ők is gondolják ezt. És erre én azt gondoltam, hogy akkor, hogyha ez van, akkor te fölvetted a ready-made szemüveget. És hogyha rajtad van ez a szemüveg, akkor mindenféleket művészetnek látsz, amit mások nem látnak művészetnek. Ők is nagyon boldogok, meg te is nagyon boldog vagy.
Akkor ez jó, ebbe ki is egyezhetünk, nem?
Igen, csak hogy azért mondom azt, hogy talán lehet, hogy veszélyes vizekre elvesztem, mert hogy a semmilyen minőségről, meg semmilyen szépségről, egyediségről nem beszéltem. Azért mégiscsak a művész az képződik, tehát eltölt egy pár évet az egyetemen, utána is még sok mindennel foglalkozik, estére elfárad mindig. Tehát, hogy szórakozni kell ezzel a dologgal, és hát, hogy mindenki megkapja ezt a Tenszi Hubnak is csak a tetejét a influencerektől, azzal kapcsolatban, hogy ezt csináltam, meg ezt csináltam, és hát ez egy csodálatos művészet lett, és nagyon híres lettem. És hát azért ez nem egészen biztos, hogy így van. Tehát, hogy most itt én azon gondolkoztam elég sokat, hogy nagy felgyorsulásban vagyunk. De igazából a felgyorsulást és ezt a nagyon lassúságot, amikor valamit azért mégiscsak meg kell tanulni, meg kell, tehát, hogy Pécsen tanítok, hát ott van festőszak, ott olajjal festenek, az olajat azt ott ki kell kevergetni, olajfesték az ugyanolyan már nem tudom mennyi ideje. És ugyanúgy van vászon, a vászon azt fel kell feszíteni. Ez egy ilyen lassú folyamat, lassan érlelődnek a gondolatok, és aztán hirtelen jön valami, ami nagyon gyors, bármit, valamit lefotózok, vagy ezt az olajfestményt felhasználom valamire, és a nagyon lassú, és a nagyon gyors, amikor találkoznak, akkor ott valami marha jó dolog történik, és a marha helyett valami csúnyaszot is lehetne akár mondani. Tehát, hogy valami nagyon régi, nagyon régóta akceptált, kialakult dolog, és valami nagyon új és különleges és szuper és senki által igazán meg nem értett dolog, amikor találkozik, akkor az olyan helyen van, olyan helyzetben, aminek nincsen műfaja. Mi műfajokban hiszünk. Éppen most az interjú műfajában vagyunk. Hogyha pedig te most elkezdenél színészként viselkedni, és én is, akkor hirtelen átmennénk rádiójátékba.
Hadd legyek énekes!
Igen. Most ebben a pillanatban, ahol így elveszítjük önmagunkat, vagy nem jelezzük a kedves hallgatóknak, hogy most mi a csuda van, de ők már sejtik, hogy valami furcsa, tehát hogy is hirtelen elkezdenél énekelni, meg nem tudom, én tercelnék, akkor ez valami olyasmit hozna elő bennük, hogy na, itt valami művészet van.
Hát vagy valami kollektív elmebaj.
Igen, de tudod, mindig erre mindent mondanak, tehát, hogy fú, ez pornográf vagy. Szóval valamit mindig mondtak rá, hogy valami, ami nem oké. Na de azért, mert annak nincsen egy megrögzített műfaja, attól még az van.
De ez még mindig egy létező probléma, hogy mindent feltétlenül skatujázni, meg címkézni akarunk?
Hát persze, tehát a hallgató azért hallgatja a műsort, mert tudja az, hogy benned bízhat.
Vagy valami.
Hát egy minőséget szolgáltatsz. Én nem tudom, én oktatok, és akkor design teóriákat ismertetek, és akkor a hallgatók azok, képzeld el, odaállok, és mondok mindenfélét, és elhiszik. És tök jó. De hogy azért, mert én belül maradok egy műfajon, hát hogy ezt nem a kocsmában teszem, meg nem valami extrém helyzetben, és ők úgy gondolják, hogy mivel, hogy ez egy egyetem, mivel, hogy én látszik, hogy felkészültem, egy csomó tényről beszélek, hogy ez egy műfaj. Na most abban a pillanatban, hogy te bármit is csinálsz, kilépsz a műfajból, és egy másik műfaj felé közelítesz, de nem éred el egészen, akkor egy ilyen fura köztes zónában vagy, és a képzőművészet az állandóan ezt csinálja, hogy így kilógatja a kis lábikóját valahova. Kilóg a képzőművészet lólába. És akkor van az, amire azt mondjuk, hogy művészet. Na, ez az én elég furcsa definícióm.
Én értem, vagy érteni vélem, amit mondasz, csak ugye pont emiatt, hogy kilóg mindig a kis skatujájából, az esetleg magában hordozza azt, hogy folyamatosan egy bizonytalanságban tartja a befogadót, hiszen, ahogy te is mondtad, még azok a korábban meghatározott szabályok sincsenek már olyan formán betartva, tehát nem tud mibe kapaszkodni, hogy fú, most ez ciki, hogy nekem tetszik, vagy pont, hogy tetszeni kéne, de nem tetszik, akkor most mi a csodát csinálják? Szóval, hogy valójában ugye az alkotó, az lehet, hogy tudja, hogy mit csinál, olyan értelemben, hogy mi a szándéka, de nem biztos, hogy át tudja adni. De lehet, hogy átad valamit, ami nem volt a szándéka, és valakit meg mégis megérintett. Akkor még inkább az ember azt mondja, hogy amit az utcán találtam, arra rámondhatom, hogy művészet, de egyelőre tényleg csak én gondolom azt. Senki nem lesz, aki megerősítsen benne.
Hát van ilyen, hogy trash art, és tehát, hogy van ilyen művész, aki azt csinálja, hogy tudod, hogy ki vannak rakva, nem tudom, ilyen régi monitorok, meg mindenféle kacatok az utcán, és akkor ő pedig csinál belőle egy installációt, egy-két kis figurát még úgy saját maga a papírmaséből oda tesz, és ezt lefotózza, és híres lesz. És azt mondja, hogy az ő kurátor, vagy az ő segítője az internet, vagy nem tudom, az adott szoftver, amivel ezt propagálja. Na most, tehát, hogyha ha ezt így végigszállazok, akkor van egy élete annak a bizonyos tárgynak, amiből szemét lett, de ez a szemét, ez tulajdonképpen azért még hordozza jelentéseket. Van ő, aki egy kontextusba helyezi ezt a szemetet, van egy műfaj, amit a fluxusban találtak fel körülbelül, az, hogy installáció, asszemblázs, nem tudom, environment, tehát hogy berendez ott egy kis nem tudom mit, színpadot, és van neki egy mondani valója, tehát mit valakit kritizál, vagy valamit így akar ezzel elérni, és tulajdonképpen a műfaj, amiben alkot, az a fotó, amit fölposztol. Mert azt utána jönnek a kukások, és elviszik, és azt mondják, hogy ki ez a hülye gyerek. És nem tudom. De tényleg.
De miért itt ebben az esetben a művészeti alkotásnak nem része az, hogy mi a fotónak a tárgya?
De. Tehát, hogy a fotó tárgya az egy jelenet.
Igen, de úgy értem, hogy ha ebből készítenek egy kiállítást, akkor maga a mű, amit kiállítanának, az nem úgy lenne teljes, hogy ki van állítva ez, amit ő létrehozott, a 3D, hát igen, és mellette a fotó, és így együtt egy alkotás.
Igen, valószínű, de mivel, hogy annak annyi, tehát egyedi, igen, soha többé azt a monitort ezzel a papírmaséval, emek kukások óra elől, stb. Tehát, hogy ez az alkotás, ez egyszer történt meg valahol a világon, és akkor az emberek érzik, hogy fú, ez egyedi, ez művészet, és hogy még a szemétből is sikerült művészetet csinálni. Most mindegy, ez a szemetes dolog egy példa volt, de hogy bármi lehet, és tehát a szeméttel már a 80-as években elkezdtek babrálni. Tehát, hogy mert tulajdonképpen mindenen túl vagyunk, és most egy olyan helyzet van, én mit kurátor, de hát én nem vagyok kurátor, de tehát, hogy én úgy érzem, hogy van egy generációs szakadék, és a fiatalok, azok sokkal több mindent értenek, és nagyon jól fel tudják dolgozni, és nem kell magyarázni a dolgokat. Szóval akkor az 50 felettiek, akik még a sokkal inkább hagyományos műfajokban hisznek, azok nem annyira értik ezeket a pörgéseket, meg ezeket a mémes utalásokat, meg ilyesmiket. Nincsenek annyira benne. Bizonyára te is jártál, nem tudom, milyen művészettörténet órára, vagy ilyesmi, és akkor építészet, szobrászat, festészet, és akkor jól van, kipipáltuk, megírtuk a dolgozatot, megint építészet, szobrászat, festészet a következő. Tehát benne van a művészet, persze, de nincs benne ez az izgi kis plusz. És ezt most ugye bárki megcsinálhatja a telefonjával.
Igen.
Ez egy óriási rápörgés, ami szerintem a fiatalokban nem okoz semmi nehézséget, az idősebb generáció viszont kapkodja a fejét.
Ez vajon tudás, felkészültség vagy képesség kérdése, mert oké, mi ezt megtanultuk művtöri órán, de valóban ezeket a klasszikus alapokat, akit érdekelt, és megtanulta. A mostani gyerekek már eleve nem tanulnak művészettörténetet, így megkönnyítették az ő életüket, nem befolyásolják őket mindenféle prekoncepciók beszerzésével. Ellenben ők már egy vizuális generáció, akik a telefonnal a kezükben születtek, és egész nap egy milliónyi inger éri őket, elsősorban vizuálisan. És valójában ők nem egy tudást szereznek, hanem egy képességet arra, hogy máshogy tekintsenek arra, amit látnak.
Hát igen, de hozzá a tudást elég hamar, vagy elég ügyesen meg lehet nekik adni. Tehát egy nagyon érdekes helyzet az, amikor ugye én például nagyon sok memoritert ismerek, mert nem tudom, hát így fejlődtem, vagy ez mindig feladták, és stb. És akkor az, hogy én tudom a memoritereket, meg ezeket a úgymond ősi dolgokat, ők meg hozzá tudják tenni az, hogy nem tudom, ezt is ezt hogy kell beállítani, meg hogy kell ezt vagy azt a mémet ide meg oda elhelyezni. Csak mi ketten, úgy mondjam, idősek és fiatalok, egy lefőzhetetlen páros tudunk így alkotni. Mert hogy ők nem értik a memoritereket, mert arra gondolnak, hogy hát majd kikeresem. Egy lopikulát, ezt nem lehet kikeresni, nem is tudja, hogy mit keressen ki. De ez szerintem meg fog változni, tehát hogy a memoriterekre szükség van, meg arra is szükség van, hogy valaki ódon nyelveket tanuljon, és így elmerüljön valami nyelvi esztétikában, meg ilyenek. Ez szerintem abszolút kell. Ez a poros művészet, ez abszolút kell. Tehát, hogy igenis nézenessenek, nem tudom, ikonosztázokat, meg mindenfélét, ami ilyen nagyon régi, és annál izgalmasabb lesz, mert hogy délelőtt, ha nem tudom, mit nézte, az ő kis szoftverén, nem mondom, hogy tehát bármelyiken közösségi oldalon ott barangolt, és utána bemegy a múzeumba, és ott néz egy, nem tudom, 14. századi ikont, és hát ennél jobb város, hát ez elképzelhetetlen, ez jó. Tehát hogy biztos, hogy egy ilyen embernek érdekes lesz a gondolkodása. Tehát a régi meg az új együtt, vagy a lassú meg a gyors együtt.
Ezek az alaptudások, vagy ahogy te mondtad, ezek az ódon vagy poros művészeti tudások, hogy azért kell, mert hogy egyszerűen enélkül nem fog beindulni egyfajta automatikus asszociáció, ami alapja kell, hogy legyen az alkotásnak, mert különben nem indítja be egyik gondolat a másikat, de lehet, hogy én most vagy leegyszerűsítettem, vagy
tökéletítem. Nem. Hát mindig erről van szó, tehát hogy az emberek éhesek ezekre az asszociációkra. Mindenki. Tehát, hogy ő neki az kell, hogy furcsa dolgokra tudjon gondolni, az is ugyanúgy függővé tesz, mint másokat a boffein vagy bármi. Tehát, hogy szeretnék ma is furcsákat gondolni, mert attól jól vagyok.
Igen, de hogy ez is behatárol, hogy ki fogja érteni. Már elég 10 évvel fiatalabbnak lenni, és fogalmuk sincs, hogy mire gondolsz. Nem ugyanarra asszociálnak.
Igen, de hát hogyha elmondod nagyjából a körülményeket, tehát hogy a tanítás az most egy picit ennyiben változott, hogy annyit kell csak mondani, hogy ez és ez a címszó, ezt keresétek ki, és akkor ők majd ezt kikeresik. Nem kell végigmondani, meg nem kell feltétlenül úgy viselkedni, mint ahogy velünk viselkedtek a egykori tanárok a gimnáziumban, egyetemen. Mert hogy ezeket a dolgokat már közben kikeresik. Tehát azt mondom, hogy 1493, és akkor ők kijavítani, nem, 92, hát itt van a Wikipedia. És akkor persze, neked van igazad, menjünk tovább, nem érdekes, mert hát nyilván érdekes, tehát hogy fontos ez, hogy precízek legyünk, de hogy nem azért vagyok én nagyon ügyes, hogyha ezeket így pontosan tudom, hanem hogyha hirtelen jut eszembe valami, aminek nem kéne. Mint a őrkényben van ez, hogy valahogy nem az jutott eszembe, amit vártam. Uh-huh. Valami igen, egészen igen. Más. Tehát, hogy ezért tartják a egyetemi tanárt, mint a, nem tudom, dísztököt, vagy valami díszpintyet.
Ezért alkalmaznak téged, és nem a Wikipédiát.
Igen, tehát hogy a Wikipédia az ugye tipikusan a lassú tudás, vagy ez a lassú dolog. Egy művészettörténet tudása az egy lassú tudás, de nehogy most valaki művészettörténész ezt hallgatja, és akkor megsértődjön. Ez egy tök fontos dolog, hogy ez egy lassú dolog. Tehát, hogy én pedig, ugye, most maga az a beszélgetés, amit mi folytatunk, ez is egy ilyen kis provokatív, de ez direkt van, ez a lényege.
Hát az, hogy egyszerre 6 gondolat fut a te fejedben is, és bármerre hát elindulhatsz. Igen. Tehát tudom, hát ez a kalandjáték kockázat élőben a fejedben.
Igen.
Hogy így igazából te is tudod, hogy van valami, amiről éppen beszélsz, és hogy onnan elkanyarodhatsz 6 irányba, és egyet választasz.
Igen, és akkor ugye attól függ, hogy hát, hogyha tudom azt, hogy a hallgatóság az a valamilyen sorozatokon nőtt föl, akkor egy olyan magyarázó dolog lesz hozzá, hogyha pedig tényleg a, nem tudom én, régi ikonfestészetről, vagy most mindegy, hogy mit mondom, azzal kapcsolatos dolog tudja ezt azt a valamit megmagyarázni, vagy megtámogatni, akkor az is jó. Nincs egy bevett módszer. Annyi a fontos csak, hogy mindig mindenki lássa, hogy hol vannak a leágazások. Tehát van egy főcsapása egy gondolatnak, és annak vannak leágazásai, és a leágazásokról mindig vissza kell menni a főcsapásra. És hogyha azt a kérdést teszed föl, ugye, hogy mi a művészet, vagy a művészete kapcsolatban mi van, tehát hogy a művészet az most eltérül, vagy nem térül el, vagy a főcsapásáról, akkor hogyha sok ilyen modellt csináltál már meg magadban, tehát hogy nézel egy képet, valamihez hasonlítod, azt mondod, na jó, ez hülyeség volt ez a hasonlat. A következő hasonlat, na ez lehet, hogy jó. És sokszor próbálkozol, és egyszer csak egyre jobban érzed, hogy megértetted a képet, sőt, lehet, hogy jobban megértetted a képet, mint amit a kép nyújtani tud. Uh-huh. Tehát, hogy te egy okosabb lettél, mint a kép, mint az a mű, mert hát ez van. És ettől, hogy mondjam, egy ilyen magasztos, egy furcsa helyzetbe kerültél. És tehát, hogy én úgy érzem, hogy ez a szemlélet, ez a hiperaktív, nem mm-hmm. tudom én, közelítésmód, ez az, ami most kell. És ugye az, ahogyan te most mondjuk az interjút elindítottad, Az pedig az a fajta szemlélet most, hogy ma már nem tudjuk, hogy is vannak a dolgok. Hát nyilván nem tudjuk, mivel hogy benne vagyunk egy ilyen technológiai forradalomnak a közepében. És minden forradalom válsággal jár. Tudod, és akkor jönnek majd a géprombolók, meg hogy régen minden jó volt.
Azonnal visszatérünk a normális állapotokhoz, mihelyst bizonyosak leszünk abban, hogy mi is a normális.
A jövő héten innen folytatjuk Szalai Miklós grafikussal, egyetemi docenssel, a Pécsi Tudományegyetem intermédia szak oktatójával, többek között arról, hogy a szerzői jogok lejártával mi kiegér értéke növekedni vagy csökkenni fog a közeljövőben. Mára ennyi volt a Galaxis Kalauz, hamarosan a rádió archívumából visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A rádió és a Galaxis Kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Tímár Ágnes. Viszont hallásra!
Viszlát, és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis Kalauz. Tímár Ágnes műsorát hallották.